Kedves gyerekek, noha kevesen vagytok, de mégis elsőbséget élveztek, mert úgy gondolom nem csak a szülők, hanem itt a gyülekezet tagjai is úgy tekintenek rátok, mint a jövő reménységére. És mindaz, amit én most az ígéből olvasnék, az a jövő iránti reménység egyfajta kifejeződése veletek összefüggésben. Pál apostol Timóteushoz, az ő szeretett fiához fordul, és úgy gondoljátok majd át, és úgy hallgassátok ezt a néhány bibliai gondolatot, ahogy Pál apostol megszólítja ezt a fiatal embert, mint ahogy mi idősebbek tekintünk rátok. No, még kicsik vagytok, de azért bennetek van a jövő záloga, és ahogy ti itt a gyülekezetben, ami szemünk előtt felcseperedtek, az mindenképpen megalapozza majd azt a jövőt, amit az Isten a ti esetetekben kialakít. Azt mondja itt Pál, eszembe jutott a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amikor mi elindulunk az élet útján, akkor a mi neveltetésünk és az, amivé majd leszünk, nagyban függ attól, hogy kik a mi szüleink, milyen emberi környezetben növünk fel, és én is emlékszem arra, hogy egy olyan házban laktunk, ahol 16 lakás volt, fölszintes ház volt, és mi laktunk leghátul, ahonnan az egész udvart be lehetett látni, ezért aztán nagyon gyakran jöttek hozzánk, mert tőlünk mindent lehetett látni, és a kíváncsi természetű emberek ezért előszeretettel keresték a mi lakásunkat, nem a mi társaságunkat, mondom így utólag, és bejárt hozzánk az a nagynéném, akivel szintén egy udvarban laktunk. És az, hogy én eljutottam a gyülekezetbe, és hogy én komolyan vettem mindazt, amit itt a gyülekezetben láttam és hallottam, azt az ő példaadásának köszönhetem elsősorban. És azoknak a kedves embereknek, akik nem csak beszéltek nekem a bibliai dolgokról, hanem meg is mutatták, hogy mit jelent a Biblia szellemében élni. Erről a néniről csak annyit hadd mondjak el, az én Anna nevezetű nagynénémről, hogy nagyon hamar meghalt a férje. Mégpedig balesetben halt meg, beleesett egy uszájnak a raktárába, ahol a lépcső ilyen kiálló vasak formájában működött, és ezek közé a vasak közé esett, meghalt. Pár évvel később elvesztette a fiát, aki beleesett egy ugyanilyen szerelő aknába a Goldberger gyárban. Tehát elvesztette azokat, akik hozzá legközelebb álltak hozzá, és visszamaradt egy háztartásban éltek egy szobakonyhás lakásban a menyével. A menye nem szólt hozzá, és a menye arra nevelte a két unokát, hogy hozzá ne szóljanak. És amit ennek ellenére ez az én szeretett nagynéném tett a mennyéért, és tett az unokáiért, az egyszerűen elképzelhetetlen, és én ezt láttam. Engem nem a profécia magyarázatok, meg az a sok-sok igei fejtegetés ragadott meg, amit a gyülekezetben láttam és hallottam, hanem ennek az én nagynénémnek a viselkedése és magatartása. Megtestesült az ő személyében azt, hogy rosszért rosszal ne fizessetek. És ez a kereszténység. És úgy gondolom, hogy ti ilyen helyzeti előnnyel éltek az életetekben, ott, ahol ti laktok, ott, ahol titeket szeretnek, ahol szülők, nagyszülők, szeretetteljes, a kereszténységet bemutató rokonok vesznek titeket körül, ez a reménység arra nézve, hogy belőletek majd ilyen kis Timóteusok lesznek, akire akár egy Pál apostol is ilyen örömmel és szeretettel gondol, mert hogy a nagymamában, az anyukában hamisítatlan, tiszta hit élt, amit ti nap mint nap tapasztaltatok. És én magam is szívből kívánom, hogy ilyen kis Timóteusok legyetek, még a lányok is. Jobb könyvéből szeretnék egy hosszabb igeszakaszt idézni, azért is, mert ez az igeszakasz a Jobb könyvéből származik. Én számomra a Jobb könyve az mindig a Talányok könyve volt, csak a Bibliával való ismerkedésem után néhány évvel tudtam meg azt, hogy az egyik legősibb bibliai könyv Mózes szerezte, és hogy körülbelül Mózes 5 könyvével egy időben születhetett. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül régi írat. Ennek a könyvnek általában az első fejezetét szoktuk idézni, amikor Jób egyrészt megbetegszik, másrészt pedig, amikor ezt megelőzően a kikéretésről, tehát Sátánnak az Isten színe előtti megnyilatkozásáról lehet olvasni, aki elmondta azt, hogy könnyű a te szolgádnak Jobbnak, hiszen körülveszed őt minden jóval, de csak bocsássad rá a te kezedet, persze nyilván a Biblia alapján úgy kell értelmeznünk, hogy az Isten a későbbiekben vissza is hivatkozik rá, hogy a kezedbe adom őt. Sátán úgy akarja feltüntetni, mintha minden rossz betegség és nyomorúság Istentől származna, mintha ő bocsátaná ránk a maga kezét, amikor efféle problémák jelennek meg. Ez tisztázandó, Isten elmondja, hogy a kezedbe adom őt, és ezzel a helyére teszi ezt a gondolatot, hogy a bajok, a nehézségek e világ fejedelmétől származnak, aki emberölő volt kezdettől fogva. Tehát idáig szoktunk, én legalábbis én magam Jobb könyve olvasatakor idáig szoktam eljutni, mert bocsánat, de bevallom, hogy idegesítettek Jobb barátai. Idegesítettek, mert hogy üres bölcselkedéssel próbáltak egy nyomorúságban lévő emberen segíteni, mindenféle nagy bölcsességet szólaltattak ott meg. Előnyükre, vagy az érdemeik között kell ugyan elmondani azt, hogy amikor meglátták Jobb nyomorúságát, akkor 7 napig legalább csendben voltak. Szóval legalább az a 7 nap nyugalomban telhetett el Jobb szempontjából, de azután a 7 nap alatt úgy feltuningolhatták magukat, és akkor rendbe szedték a gondolataikat, és mindegyik megpróbálta elmondani, hogy Jobb életében ez a sok probléma miért van. Ezt a fajta viszonyítást Jézus elutasítja, mert a zsidók körében is élt egy ilyen gondolat, hogy bizonyos betegségek és problémák bizonyos tetten érhető és néven nevezhető bűnök következményei. A vakon született kapcsán Jézus elmondta, hogy kibűnözött, kivétkedett ez, vagy ennek a szülei. Ugye a születésétől fogva vak ember esetében, egy vakon született ember esetében, az, hogy ő vétkedett volna, és emiatt ez a nyomorúság érte, ez rögtön kirekeszthető, és ezért vetették fel, hogy akkor talán a szülők. Azt mondta Jézus ezzel a kategorikus kijelentéssel, sem ez, sem ennek a szülei. Ami nem azt jelenti, hogy ők nem vétkeztek, hanem Jézus elutasította azt a feltételezést, hogy konkrét bűnök összefüggjenek konkrét az életben megnyilatkozó nyomorúsággal. Jobb egyik barátja szájából valók azok a szavak, amelyeket én most elétek tárnék. Ez Jobb könyvének a 33. fejezetében olvasható. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjel látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy a fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában és csontjainak szüntelen való háborgásával, úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől és lelke az ő kedves ételétől, hús a szemlátomást aszik le róla csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalához. Idáig olvasnám először. Az első gondolat, amin érdemes elgondolkodni, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. hogyha az ember ezt így a maga természetes egyszerűségében gondolja át, akkor az érzése támad, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, nem ügyelnek rá, nem szól többször. Nem erről van szó. Ismerve a Biblia teljes összefüggéseit, szövegkörnyezetét, az Isten nagyon gyakran szól, az Isten kopogtat, az Isten kérlel, hanem az emberi szívben olyan nagy az üzemzaj, a környezeti hatások, a belső gondolatoknak az a kuszasága, amikor tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel, és amikor a saját elképzeléseink meggátolnak bennünket abban, hogy bárkire vagy bármire odafigyeljünk, ez az állapot az, ami eleve kizárja az életünkből sok esetben az Isten közeledését, és ezért csapódik le így a tapasztalás szintjén ez a megalapítás, szavakba öntve, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer. Én nem erre tenném a hangsúlyt, hanem arra, hogy nem ügyelnek rá. És éppen ezért az Isten szava csak nagy ritkán jut el hozzánk. Az esetek döntő többségében ezek azok a pillanatok, amelyeket érzékelünk, amelyek tudatossá válnak, amelyek Isten és ember kapcsolatát, miután olyan csekély az életünkben az ilyen jellegű tapasztalat, így a későbbieket alapvetően meghatározzák. Én magam is emlékszem, hogy fiatal koromban annyira tele volt az életem mindenféle elképzeléssel, tervel, feladattal, hogy nem törődtem én azokkal a gondolatokkal sem, amelyeket a gyülekezetben hallottam. Ugye vittek engem is gyerekkoromban, édesanyám is tett egy-egy félszeg megjegyzést. Pilinszkinek az a verse jutott eszembe egy később, hogy már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot, mert már megszólítani sem mert, hát ha valamit beszólok, vagy valamilyen heves reakciót vált ki a gondolat puszta felvetése, és ezért csak a szemeiből lehetett olvasni azt, hogy a javamat akarja, és valamilyen kívánatos véget szeretne az én esetemben is elgondolni, de szólni nem mer, mert hát a ellentétes reakciót vált ki belőlem. Aztán egyszer mégis, valószínűleg a Jóisten hozzám való kegyelme állt a dolgok hátterében, valószínűleg az életnek egy olyan pillanatában, vagy az életemnek egy olyan adott pillanatában valamiféle újságíre hivatkozva mondta azt, hogy Jézus Krisztus visszatérése valószínűleg nagyon közel van. A hír az nem volt olyan óriási jelentőségű, de az a gondolat, hogy Jézus Krisztus visszatérése közel van bennem, azt a gondolatot mélyítette el, hogy itt vagy céltalanul ebben az életben, nincsenek elképzeléseid a jövőt tekintve se, és a legfőbb dologgal sem gondolsz, egyszerűen nem vedd számot azzal és ennek a tudatossá válása nélküled az életedet, hogy Krisztus visszajön. Én a gyülekezetben hallgattam prédikációkat, evangelizációs alkalmakon vettem részt, láttam a vetített előadásokat, állóképet és minden egyebet, tehát én tudtam, én ezt a lelkemben soha nem tagadtam meg, hogy Krisztus majd visszatér. Nekem a Biblia szavai azok teljességgel hitelesek voltak, noha nem foglalkoztam velük. És ez az egyetlen dolog az életemnek egy adott pillanatában elindított egy láncreakciót. Ez talán valamikor hétfőn hangzott el. Én azon a héten elintéztem, hogy ne kelljen bemenni többet szombaton, veszélyeztetve a munkaszerződésemet, mert bármikor megszakíthatta volna a főnököm, ugye egy oldalulag fel lehetett bontani, vállaltam azt, hogy majd bemegyek reggel hétre dolgozni, és héttől fél hétig dolgozom, mert ilyen munkarendben dolgoztam, de eltökéltem, hogy szombaton ott leszek a gyülekezetben, nem mondtam meg anyámnak. Szombaton ahelyett, hogy elmentem volna dolgozni, húztam az időt, hogy ne kelljen szint vallani, mert meglepetésnek szántam, hogy majd vele megyek a gyülekezetbe, és hát azután, amikor együtt elindultunk, akkor szint kellett vallanom, és én erre a pillanatra úgy tekintek vissza, hogy az Isten egyszer megszólított. Olvasnám ennek az ige szakasznak az utolsó gondolatát is. 29. verset. Ímé mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel. Mi történik akkor, hogyha az Isten megszólít, és nem ügyelünk rá? Ez is egy fontos gondolat ebben a gondolatkörben. Már hallottátok tőlem, ezért nem akarok elmélyülni ebben a gondolatban. Kérgesedik a lelkünk. Ha az ösztök ellen rugódozunk, akkor nő a bőrkeményedés. Nő a dobhártyánkon, nő a szívünkön, mert hogy nem ügyelünk rá. A lelki ismeretünk úgy válik érzékenyé és egyre érzékenyebbé, ha ügyelünk rá. Akkor hihetetlen érzékenységet produkál, és ezek a következő versek, amikor hát nem éppen a legszimpatikusabb kifejezéseket használja a Szentírás, tudni, hogy eltérítsen bennünket az Isten a rossz cselekedettől, ezért fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, csontjainak szüntelen való háborgásával, ínye undorodik az ételtől, stb. Miközben én erről prédikáltam, és nem erre gondoltam, valaki a prédikáció után, egy munkatársam odajött hozzám, és azt mondta, hogy még nem is gondolkodtam el azon, hogy ez a hiteles bűnbánat, az Isten által támasztott bűnbánat néhány ismertető jegye. És én magam is elgondolkodtam a 32. Zsoltár szavain, ahol azt mondja a Biblia, hogy míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És ugye gondolattal továbbfűzve arra is gondoltam, hogy ennek az ilyen jellegű bűnbánatnak bűntől visszatartó ereje is van. Mert az ember a lelkiismeret furdalással együtt élni hosszú távon nem tud. Amikor az ínye undorodik az ételtől és a kedvenc ételétől, amikor csontjai megavulnak, egy példát hadd mondjak el ezzel összefüggésben, ez is a, lehet, hogy hallottátok, de most gondolatilag ideillik ebbe a környezetbe. Készültem a keresztségre, leszereltem a katonasságnától, készültem a keresztségre, és hát ugye eszembe jutott, hogy én a katonassághoz úgy vonaltam be, egy kicsi felszabadult lélekkel, hogy még nem voltam megkeresztelve, mert arra gondoltam, hogy még nem köteleztem el magam az Isten dolgai mellett, mert ha elköteleztem volna magam, akkor az első utam biztos vagy a futkosóra, vagy a börtönbe vezetett volna, mert parancs megtagadásért bizonyára a szombati kivonulás, vagy a szombaton végzett munka megtagadásáért ide kerültem volna. És ez is úgy nyomasztott a későbbiekben, amikor ugye a nagyon aranyos és jóhiszemű prédikátor újra felélesztette a keresztségi tanítást, sőt, leszerelésem előtt már pár hónappal beiskoláztak a Szett lelkészképzőben, mert a jövő reménységét látták bennem. Benne meg ott élt a lelkiismeret furdalás, hogy hát hogyan, hogyha én kibújok a nehézségek elől, a hitvallás elől, ha én eleve örülök annak, hogy majd nem kell szintvallanom, akkor hogyan lesz ez tovább? És nagyon-nagyon megterhelt ez a dolog. És egy alkalommal mentem dolgozni, ugye mondtam az előbb, hogy a szombat ledolgozása érdekében nagyon korán kellett mennem hétre a Mártirok útjára. A Szépvölgyi úton laktunk, és én miután egy ilyen nyüzsgő valaki vagyok, nem igazán használtam a tömegközlekedést, hanem mentem gyalog át a Rózsadombon. Virágzott minden, mint most. Hihetetlen jó illatok voltak. És engem ez a gondolat foglalkoztatott, hogy megyek majd keresztségi oktatásra, de minek? És hallgatom majd az ígét, amivel szembe nem merek menni, de nem vagyok biztos abban, hogy az életemben ezek majd megvalósulnak. És úgy egyre jobban eluralkodott rajtam a bánkódás. És ebben az egyre nehezebben hordozható állapotban úgy lélekben felkiáltottam. Amúgy is reggel szoktam így imádkodni, így menet közben. Otthon nem volt rá alkalom, mert szobakonyhás lakásban nem tudtam elcsendesedni vagy félrevonulni. És egyszer csak, mintha mellettem állt volna valaki, azt mondta, most már tudom, hogy ki, hogy hű és igaz, hogy megbocsátok. Nem tudtam, hogy hol van megírva, később rögtön megkerestem, amikor hazamentem. Szóval számomra ez olyan volt, mint egy reveláció, hogy az Isten arra méltatott engem, hogy így személyesen megszólított. A Bibliában egyes szám harmadik személyi megfogalmazásban olvasható mindez, hogy tudnék hű és igaz, hogy megbocsátja. És egyes szám első személyben, személyesen hozzám intézve, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Hát ez volt a második. Volt harmadik is, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy háromszor. Készültem keresztségre, és hát ugye ott a műhelyben közben, ahol dolgoztam, de mindenféle ötletek is megjelentek, és ott a műhely sarkában olyan kidobandó holmik között voltak ilyen újnyi vastag sárgaríz rudak, ami úgy kínálta magát, hogy én abból csináljak egy lámpát. A szép lábai lehettek ennek a lámpának, volt egy ilyen esztergált fadarab, amiben bele kellett fúrni megfelelő szögben, és akkor ezekből a végét kikovácsolni mondjuk. Tölgyfalevél alakúra ilyen elképzeléseim voltak, és majd ebből lesz egy jó kis állólámpa, átfúrjuk a fahengert, és a többi. És amikor én abból egyet elvettem, már rosszul esett nagyon, de rátettem a fűrészt, levágtam belőle három darabot, és elkezdtem csinálni. Na mindegy, ezt úgy délután csináltam, hazamentem, és már bántam az egészet, és nem sokat aludtam éjjel, és másnap reggel gondoltam, hogy én ezt el kell rendezzem a főnökömmel, mert én ezzel az érzéssel együtt élni nem tudok. Ez szét marengem, felemészt, ez egyszerűen megsemmisít. És megyek reggel, a főnököm felesége nyitotta a műhelyt. Hol van a mérnök? Beteg. Mennyire beteg? Meg lehet látogatni. Szóval, hát mondták, hogy kicsit gyengélkedik azért nyugodtan, de okvetlenül beszélnem kell vele. Hát elmentem hozzá, el volt képedve, hogy nem vagyok a műhelyben. Hát mondtam, azért, mert beszélnünk kell, és akkor elmondtam neki. És látott az arcán az a bujkáló mosoly, hogy én ilyen kis hülyeség miatt megyek oda. Amúgy egy szűkkeblű ember volt, szóval két fillére többet nem fizetett volna a hétvégén. Vissza kellett adnom, hogyha nem tudott. Na, szóval mindegy, a lényeg az, hogy én akkor a becsben álltam, előtte is, mert szorgalmas voltam, de ezután tudta, hogy az életét, a javait, a pénztárcáját és minden egyebet rám bízhat, mert hogy én ahhoz nem fogok nyúlni, az biztos. De miközben azt mondta, jó, felejtsük el, én nem tudom, hogy hogy mentem ki az ajtón, nem tudom, hogy hogy kerültem vissza a műhelybe, és egyszerűen az a hét, az a néhány hét, az kitörlődött a tudatomból, mert én nem ezen a földön éltem. Amikor szól az Isten egyszer vagy kétszer, akkor az ember a menny előízét tapasztalja, akkor olyan semmihez nem hasonlítható békesség és öröm tölti be a szívét, és az az én nagy problémám a saját életemmel összefüggésben is, ha ez ennyire jó, akkor miért hagyjuk, hogy csak egyszer-kétszer? És még akkor sem ügyelünk rá. Ha a kereszténység az Istennel való közösség ápolása. Szoktam mondani magamnak is, de szóval ez is olyan, hogy mondjam, földre hullott ige. Ugye én tudjátok, hogy nagyon szeretem a nyelveket, és sokáig a szólán görögöt meg hébert tanítottam, és egyik óriási felismerés semnek tartom, lehet, hogy más már régen felismerte, nekem nem mondta el, hogy amikor a héber a gondolatokat, az igei gondolatokat a hajlítás eszközével fejezi ki, mert ugye nem ige ragozás, hanem ige hajlítás, előtagok meg utótagok az igén, hogy a hitpail igetörzs az mindig a kölcsönösségről beszél. Igaz? Te is ott voltál. Na, és amikor az imádság gondolata előkerül, az mindig hitpail igetörzsben található, amiben a kölcsönösség a hangsúlyos. Nem lehet úgy imádkozni, hogy én elmondom az én dolgaimat, aztán vagy van válasz, vagy nincs. Az már nem is annyira érdekes, az a fő, hogy én elmondtam. Nem imádság az, ami nem hitpaélben van, amiben nem a kölcsönösség a hangsúlyos, amiben nem várom meg a választ, amiből nem kerekedik beszélgetés, mert a beszélgetésben szól az Isten hozzám. És nem egyszer, nem kétszer, hanem minden alkalommal. És szoktuk idézni, legalábbis én szoktam idézni, az Üzenet az ifjúsághoz című könyvünkből, hogy maradj Isten színe előtt addig, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed. Ez az imádság. Amikor ezt megvárom. Ha nem várom meg, nem az. Tehát ezt a két dolgot jó lenne, hogyha megjegyeznétek, hogy az Isten akkor tudja elvenni az egyes bűnöket, amikor hagyjuk, hogy ilyen eleven erejű bűnbánatot ébresszen bennünk. Amikor nem tudunk ezzel az állapottal együtt élni. Mi történik általában, amikor a bűnbánat megjelenik? Elkezdjük folytogatni a lelkiismeretet, általában sikerrel, elhallgattatjuk, de az, hogy sikeresen megfojtsuk, ideológiát gyártunk. Vagy bűnbakot keresünk, hogy ebben nem mi voltunk igazán a hibásak, hanem X meg Y meg a körülmények, és ezzel a bűnbánat elevensége alább hagy, és már nem fejti ki azt a hatást, amire különben hivatott. De gondoljátok csak el, hogy ha hagyjuk, hogy az Isten lelke ilyen mélység, ilyen elevenre tapintó, és az ember egész lényét így megmozdítva bűnbánatot gerjeszt, és megutáltat egy bűnt, akkor megvan annak az Ellen White idézetnek is a tapasztalati megfelelője, hogy onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt elveszi. Mert ilyen bűnbánat alkalmazásával a mi szívünkben gerjesztett belső keserűség eszközével az Isten eltántorít attól a rossztól. Így olvassa a Biblia, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől. Visszatartja a lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyverrel, hogy fegyver ne járját, fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, stb. Stb. A 24. versen folytatnám. És az Isten könyörül rajta, és azt mondja. Tehát nem hagyja ebben a vergődésben, az Isten könyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg őt, ne szálljon a sírba. Ugye itt jegyezném meg zárójelben, hogy minden rendezetlen bűn ezzel a végső konzekvenciával társítható, a sírba szállással. A rendezetlen, meg nem bánt és el nem rendezett bűn önmagában hordja ezt a végső következményt. És az Isten könyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Az Ószövetségben, a Biblia legrégibb iratában ennyire modernnek számító evangéliumi gondolat olvasható. Váltságdíjat találtam. És most figyeljetek, hogy ennek az isteni megszólalásnak és megnyilatkozásnak a bűnbánat és a kegyelem alkalmazásának milyen következményei vannak, mert ez is egyfajta tükör. Válaszolhatunk magunknak arra, hogy a mi életünkben tapasztalható ez vagy sem. Figyeljetek csak, akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezd ifjúságának napjait. Imádkodik az Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Mintha Pál apostol leveleiből olvasnánk. Imádkodik Isten, ez természetes emberi magatartás az imádság? Igen? Óriási készség van bennünk mindig, hogy imádkozzunk. Szüntelen imádkozzatok, mondja a Biblia, nem tudunk vele mit kezdeni, pedig ez az ember természetes állapota, hogyha az emberi lét alapmotívuma az Istennel való közösség, akkor ezt a közösséget ápolni kell. Az Isten a maga részéről készséget tanúsít erre, de válaszadás felelet nélkül nincs közösség. Viszont, hogyha az ember befogadja az életébe az Istent, és a bűnbánat és a bűnbocsánat tapasztalása olyan kézzelfogható lesz, akkor ugyanennyire valóságos lesz az is, hogy teste fiatal erőtől duzzad, miközben a bűnbánat állapotában sínylődik, senyved, nyomorultul érzi magát. Hadd kérdezzem meg, lehet, hogy nem éljünk át pillanatnyilag, vagy mostanában a bűnbánatnak ezeket a mélységeit. De nincs egy kicsit rossz közérzetünk, amikor eféle ígéket hallunk. Mert összevetjük a magunk állapotát mindazzal, ami lehetne nálunk, és akkor kellemetlen érzések kerítenek hatalmába. Viszont amikor az Isten megszólít, amikor a közösségnek akár csak egy ilyen bimbózó kezdeményezése is megjelenik, akkor az embert nem lehet lefogni. akkor az öröm olyannyira túlárad az életében és a szívében, hogy szinte újra kezdi ifjúságának napjait. Imádkozik az Istenhez, itt megint egy példát hadd mondjak. Többen ismeritek Rajki Ferenc testvér nevét, már meghalt. 75-ben, amikor ez a bizonyos egyházi válság kialakult, akkor mi hatan voltunk, aztán később néhány hónap fázis eltolással, nála is betelt a pohár, és szóváltat néhány egyházban tapasztalható vállalhatatlan dolgot. Ő egyedül kellett átmenjen azokon a megpróbáltatásokon, aminek az elviseléséhez mi ott voltunk hatan egymásnak. És azt mondta nekem, Győrben lakott, hogy annyira kereste az Isten színét, hogy néha azt gondolt, hogy bárcsak a családja elmenne otthonról, hogy ő nyugodtan imádkozhasson. Tehát amikor az Isten közelségébe kerül valaki, amikor megízleli, hogy az Isten közelségében, hogy igen jó nékem, ahogy a 73. Zsoltár fogalmaz, akkor minden alkalmat megragad, hogy keresse az Isten jelenlétét. Akkor imádkozik az Istenhez. Azt gondolnánk, hogy egy hívő embernek, egy vallásos embernek ez olyan természetes, hogy imádkozik. Nem. Ez annak a következménye, amit én az előzőkben elolvastam. A bűnbánatnak, az Istenre találásnak következménye az igazi imádság. És az Isten kegyelmébe veszi, és mi van emögött az imádság mögött? Hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel. És amikor azt mondja a Biblia, hogy az embernek visszaadja az ő igazságát, akkor azt jelenti, hogy a teremtett világban az ember arra a helyre kerül, ahova az Isten eleve szánta őt, mert ez a megigazítás. A megigazítás azt is jelenti, hogy Krisztus igazságát tulajdonítja nékünk az Isten, azt is jelenti, hogy helyreállítja bennünk a maga igazságát, és azt is jelenti, hogy a teremtettségben oda kerülünk, egyelőre még csak az Isten értékrendjében, ahova az Isten bennünket eredetileg szánt. És itt van egy ószövetségi íratban az újszövetségi megigazulás tannak az egyik legsúlyosabb gondolata. Az embernek visszaadja az ő igazságát. És most jön az evangelizációs vonatkozás. Az emberek előtt énekel és mondja. Vétkeztem. Hát emiatt nem kéne énekelni. De a következmények miatt igazán. Az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Megváltotta lelkemet a sírbaszállásból, és egész valóm a világosságot nézi. Szóval megint tükör. Az emberek előtt énekel. Amikor az embert az Isten megszólítja, amikor az ember tapasztalja a bűnbocsánat édes bizonyosságát, akkor kibugyog belőle az örömhír. Akkor énekel, akkor kifejezési formát keres annak, hogy ezt a vele történt nagy jót valamilyen módon tudassa az emberekkel. Az emberek előtt énekel. És azt mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Amikor az Isten nagy lelkűsége megjelenik egy ember életében, amikor váltsági díjat talál, és valaki másra hárítja azt, ami engem jogosan érhetne, akkor az ember a bűnbocsánat édes bizonyosságának a tudatában énekel. Megváltotta lelkemet a sírbaszállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Hogy mi kik vagyunk igazán, az dönti el, hogy mivel foglalkozunk szívesen. Ha mi megváltott és igazán megtért, Istenre talált emberek vagyunk, akkor imádkozunk, amikor csak lehet, az ő színét nézzük nagy örömmel, akkor gyönyörködünk az Isten jelenlétében, akkor vágyódunk arra, hogy minden lehetséges időt ott töltsünk, mert a közösség az ember, az Istennel való közösség az ember éltető közege, akkor énekel az emberek előtt. Mert hogy megváltotta lelkemet a sírbaszállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Íme mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel. Ez elég szomorú, mert hogy ilyen ritkán kap az Isten visszajelzést az ő nagy lelkűségének gesztusaiért. Pedig ez az élet értelme, ez a hazatalálás öröme, ez a gyógyulás útja. Mindezt az Isten kétszer vagy háromszor cselekszi meg az emberrel, mert nem ügyelünk rá. Itt ülünk a gyülekezetben, hallgatjuk az ígét, és úgy gondoljuk, hogy ez elég. Otthon elolvassuk a szombatiskolát, de elmarad a visszajelzés iránti igény. Imádkozunk, bocsánat, hogy ilyen jut eszembe, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és már le is csukódik, mert az utolsó pillanatban, halálos fáradtságban még kötelességszerűen egy kicsit imádkozunk. Hol a válasz? Amikor én Heartlandon voltam, Amerikában, megvoltak ott is az árnyoldalak, de én ott olyan fiatalokkal voltam együtt, akik felkeltek reggel 3:30, mert 5:30 már elkezdődött a napi program. De hogy ők elcsendesülve Bibliát olvashassanak és imádkozhassanak, ezért télen is, télen nagyon rossz főkelni. Tudjátok ti is. Hideg szobában, mert spóroltak, nem fűtöttek. Ezek a fiatalok fölkeltek, és imádkoztak. És Bibliát olvastak. És miután ugye a kommunikáció zavar azért volt közöttünk, mert én nem beszélem olyan jól az angolt, de ők mindent megtettek azért, hogy a kedvemet keressék, és olyan gesztusokat tanúsítottak irányomban is, akiről tudták, hogy nem sokára elmegyek, amúgy se kerültünk közel egymáshoz a nyelvi nehézségek miatt, és egyszerűen örömüket lelték abban, hogy másoknak az örömét keressék. És miután ez mondjuk, én nem tudom, hogy még kivel, hogy csinálták, azt tudom, hogy velem is. Ma a szombatiskolában azt tanultuk, hogy a szolgálatnak ezek az első számú kritériumai, hogy az ínséget megkeressük, és hogy az önzetlenség szeretetteljes cselekedeteivel éljük az életünket az Istennel való közösségben ezen a világon. Úrvacsorával összefüggésben én magam is arra meggyőzésre jutottam, és már ezt előttetek is megfogalmaztam, hogy súlyos tehernek érzem, hogy az úrvacsorában a bűnök lerendezéséig jutunk el jó esetben. Megmosuk egymás lábait, és hogyha erre úgy hitelesen, úgy igazán az Isten előtt elfogadható módon felkészültünk, akkor megjelenik az öröm a szívünkben, és az a bizonyosság, hogy az Isten a másik testvér személyén keresztül lemosta a mi bűneinket. A szent jegyek számunkra csak a Krisztus halálára való emlékezés tényezői. És azt mondjuk, és ez többnyire elmélet marad, hogy megerősítjük a szövetséget. Megrontottuk, megerősítjük. Miből áll a szövetség? Hát, hogy megerősítettük. És akkor a szövetség ebben kiismerül. Hát a szövetség az Istenre találás, a vele való közösségápolás, a szövetség. Segítségül hívása az Úr nevének, imádkozik az Istenhez, az ő szépségét nézi nagy örömmel, ez, hogy visszaadta az embernek az igazságát, az úrvacsora helyreállítja a közösséget, az Isten és ember kapcsolatát. A szent jegyek csak kifejezik ennek a lehetőségét, mert Krisztus áldozatára utalnak. De hiába utalnak Krisztus áldozatára, ami bizalmat ébreszten a mi szívünkben az Isten iránt, ha ez a bizalom nem vezet el odáig, hogy igényeljük ezt a közösséget, és megelevenedjen a mi szívünkben az, amit János evangéliuma első fejezetében olvashatunk, hogy valakik befogadják őt. Azok az Isten fiaivá lesznek. Eljutunk a befogadás küszöbéig. Én azt kívánom, testvérem, hogy gondolkozzunk el ezeken. Mi újszövetségi hívőknek tartjuk magunkat, hát itt az Ószövetségben tanulhattunk néhány dolgot az új szövetségi hitről és gyakorlatról. Én kívánom, hogy vegyétek elő Jób könyvének ezt a 33. fejezetét, és olvassátok el néhányszor. mintha csak tükröt tartanátok magatok elé. És egyre inkább értékelni fogjuk azt, hogy az Isten szól, és az Isten még mindig szól, és szólni akar, és kopogtat, és nem hátrál, és nem megy el onnan. Egészen addig, amíg esély van arra, hogy mi megnyitjuk az ajtót, hogy befogadjuk őt, hogy velünk vacsoráljon, hogy életközösségre lépjen velünk. És akkor az embernek visszaadja az ő igazságát, és akkor az ember imádkodik, és énekel az emberek előtt, és akkor az ember hitelesen fog az örömhírről beszélni, mert az Isten megmentette őt, mert hogy váltságdíjat talált. Segítsen nékünk ebben az Isten. Amen.
Befejezésül keressük meg a 235-ös számú éneket, és imádság előtt énekeljük el az első három versét, imádság után a negyedik és hetedik versét. 235-ös számú ének első három versét énekeljük el.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk, és hogy hosszan tűrsz érettünk, mert nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian valóságos megtérésre jussunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ígének ezeket a bátorító, bíztató, reménységet keltő szavait, hogy azért engeded meg az ilyen eleven erejű bűnbánatot, hogy visszataláljunk hozzád, és hogy a szabadítás öröme annál elevenebb és valóságosabb legyen, hogy te megmentesz minket a romlástól, hogy szívünket kard ne járja át, mert hogy váltságdíjat találtál. Valakinek a szívét azonban éles tör járta át, és a gyalázat törte meg a szívét azért, hogy mi a gyógyulás útjára léphessünk, és bizalmi alapon helyreállhasson a közösség veled, hogy imádkozhassunk hozzád, és a te orcádat nézhessük nagy örömmel, abban a bizonyosságban, hogy visszaadod a mi igazságunkat, hogy a bűn okozta romlást felszámolod az életünkben, és hogy a teremtettségben oda kerülünk majd, ahova eredetileg szántál minket. Urunk Istenünk, segíts komolyan venni az ige szavait, és add, hogy kivétel nélkül mindannyian éljünk a felkínált lehetőséggel. Amen.
Megkezdettének 4. és 7. versét énekeljük.